kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péntektől megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos a feltöltött videóban emlékeztetett. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Ahelyett, hogy megvédték volna a gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra, fogalmazott. A gyermekotthonokba szakértelem, szakemberek kellenek, és nem rendőrök, tette hozzá. Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója, munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája a távirati irodával. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. Olvasható a közleményben. Pap Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait, tartalmazza a közlemény. Megkésve, de ma végre távozott a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap hírhamisító vezérigazgatója, írt a Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő hozzátette. Ugyanezt várják el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől és a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól. A magyar kormány és az Európai Beruházási Bank részéről egyaránt megerősítették azt a szándékot, hogy a nemzetközi pénzintézet legyen a korábbinál sokkal aktívabb Magyarországon és sokkal több projektet támogasson. Erről számolt be Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt követően, hogy hivatalában bemutatkozó látogatáson fogadta Márkó Primorakkot, az Európai Beruházási Bank alelnökét. A miniszter elmondása szerint már az első alkalommal azonosítottak olyan fejlesztési területeket, ahová Magyarország az elkövetkező időszakban forrásokat tervez bevonni, és amikhez az Európai Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. Az egyeztetések a részletek kidolgozásával és más tárcák bevonásával folytatódni fog, jelezte Kármán András. A tárcavezető emlékeztetett, az Európai Beruházási Bank kedvezményes, Magyarországnak olcsónak számító hitelekkel támogat itt különféle projekteket, azonban az elmúlt években az Európai Uniós források elapadásával párhuzamosan az ő tevékenységük is nagyon visszafogott volt. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározók rekonstrukciója, jelentette be a közösségi oldalán Köböl Anita kormányszóvivő. Arról is tájékoztatott, hogy az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes. A magyarországi boltok polcain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók. Köböl Anita a Velencei tó kapcsán jelezte. Azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik. A kormány szóvivő kitért arra is, hogy egy házi sertéstelepen megjelent az afrikai sertéspest is. Szeretnénk megnyugtatni a lakosságot, hogy emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat, hangsúlyozta. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel egyeztetve a szóvivő arról tájékoztatott, hogy a boltok polcairól kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a térnek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit közlése szerint a tér hosszú ideje viták tárgya a szakmában. A jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés is várható. Nagy részt mérsékelt lesz a légmozgás, a hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, a szerkesztő Túri Sarolta vagyok. Magyarország 1920. június 4-én írta alá Versailles-ban az első világháborút lezáró békét. A trianoni békediktátum gazdasági társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. A magyar királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. Az elcsatolt területeken közvetlenül Trianon előtt az 1910-es népszámlálás alapján a következő volt a magyarság létszáma. A felvidéken ma Szlovákia 30%, Erdélyben, amely ma Románia, 32%, a Vajdaságban, mely Szerbiához tartozik, 28%, Kárpátalján, amely ma Ukrajna része, 30%, Horvátországban 3,5%, a Muravidéken, amely ma Szlovénia része, 1,6%, és a Felső-Őrvidéken, Burgenlandban, amely ma Ausztriához tartozik, 9%. Igaz ugyan, hogy az elcsatolt területeken élők többsége nem volt magyar nemzetiségű, a békediktátum során az országhatárok megvonása még nagyjából sem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak, például a mai napig így élő székelyeket. Mintegy 3,3 millió magyar rekedt a magyar állam határain kívül, és egyik napról a másikra kisebbségi létre kényszerültek. Szinte nem volt magyar család, amelyet ne érintett volna az elszakadás okozta fájdalom, nem beszélve a határon túl rekedtek kálváriájáról, amit az első világháborút követő évtizedekben kisebbségiként kellett elviselniük. Nem csoda, hogy az első világháborút követő két évtizedben a magyar külpolitikát a második világháború végéig egyértelműen a határrevíziós törekvéseknek rendelték alá. Átmenetileg ugyan a második világháború alatt sikerült visszaszereznünk az elcsatolt területek egy részét, ám a második világégést lezáró párizsi békével még kedvezőtlenebb helyzetbe került a kárpát-medencei magyarság. Kedves hallgatóink, a következő percekben dr. Bartók Béla, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense beszél a trianoni békediktátumot megelőző hónapok politikai eseményeiről.
Békekonferencia már elég korán, 1919. januárjában összeült Versailles-ban, természetesen a vesztesek nélkül. Ez már azt bizonyította, hogy ez nem egy olyan kompromisszumon alakuló béke lesz, mint a 19. század békerendszei voltak, vagy a korábbi századok békerendszei voltak, hanem itt a győztesek, az antant hatalmak mindent egyedül akarnak meghatározni. A gazdasági lehetőségét a vesztes államoknak, határait, az élet lehetőségét a vesztes államoknak. És ugye Magyarországon a tárgyalásokon való részvételt hátráltatták a forradalmi események, illetve a tanácsköztársaságnak a harcai, úgyhogy csak a tanácsköztársaság bukása után, illetve egy legitim magyar kormánynak a megalakulása után vált lehetségesé az, hogy a magyar tárgyaló küldöttség kiutazzon egyáltalán Párizsba. Mikor már gyakorlatilag a béke feltétele készen voltak. 1920. januárjában érkezett meg a magyar küldöttség Párizsba, gróf Apponyi Albertnek a vezetésével, átadták a megbízó leveleiket, és 8 jegyzékben, tehát írásban egy dokumentumban fejezték ki saját véleményüket, igényeiket, amelyhez mellékleteket nyújtottak be, ugye az ominózus vörös térkép, amelyet a Teleki Pál vezette munkaközösség készített, aki Ugye a későbbi miniszterelnökünk kiváló földrajztudós volt ezekben az években is. Ezek a jegyzékek egyrészt tagadták Magyarország háborús felelősségét, másrészt pedig kinyilvánították, hogy ragaszkodnak a történelmi Magyarország határaihoz, tehát a területi integritáshoz. Január 15-én a békekonferencia legfelsőbb tanácsa közölte az Antant hatalmak békefeltételeit a magyar tárgyalóküldöttséggel. Másnap, január 16-án hangzott el gróf Apponyi Albertnek az a legendás beszéde, és ezek után január 20-án tért vissza Budapestre a béke küldöttség, 15 napot kapva arra, hogy észrevételeket tegyen az Antant békefeltételével kapcsolatban. A küldöttség Huszár Károly miniszterelnök és Horthy Miklós kormányzó jelenlétében megtárgyalt a békefeltételeket, és egyöntetően úgy döntöttek, hogy határidő kevés a magyar kormány reagálására, illetve ennek a meghosszabbítását kérték. Közben a csehek, a románok és a szerbek közös emlékiratot juttattak el a békekonferenciához, amelyben határozottan kiálltak eredeti elképzeléseik mellett, és egyöntetűen egységesen elutasították a magyaroknak a népszavazásra vonatkozó javaslatát. Aztán február elején a miniszter tanács elfogadta a hivatalos magyar választ, eszerint a magyar állam és a magyar kormány is elutasítja ezeket az igazságtalan és megalázó békefeltételeket, és továbbra is kéri a népszavazás lehetőségét. Ezek után Párizsban május elején kapta meg a magyar küldöttség a végleges békefeltételeket, és ehhez csatolták azt a bizonyos Milleran levelet, amely ugyan a magyarok érveit és javaslatait lesöpört az asztalról, ugyanakkor a határ kiigazításának lehetőségét nem zárta ki. Ez volt az a néhány mondat, amely esetleg irreális reményeket keltett később a politikusokban, melynek a tartalma valahogy úgy hangzott, hogy adott esetben határ kijelölés során elképzelhető, hogy a határvonal nem alkalmas vagy nem pontosan észszerű, és ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a határvonat megváltoztassák, hogyha az érdekelt államok kérik. Ez meg is történt néhány esetben a határ kijelölés során, amely egy több hónapos procedúra volt a békeszerződés aláírását követő években, de nagymértékű határkiigazításon szó sem volt egyelőre. Ez a Milleran-féle levél az egyik olyan legenda a Trianon kérdésben, amelyet még most sem tudnak pontosan, illetve nem tudják ennek a tartalmát, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, illetve egyrészt megpróbálják fölnagyítani ennek a jelentőségét, másrészt pedig félreértelmezik ennek az eredeti értelmét. És végül is ugye ezek után került 1920. június 4-én a béke aláírására, de még egyszer hangsúlyozni kell, hogy ez békediktátum volt valóban, mert már az előző évben gyakorlatilag a csehszlovák magyar, a magyar román és a későbbi jugoszláv magyar határ vonalát kitűzték. Ausztria esetében volt még egy kis bizonytalanság, mert Burgenland kérdésében még nem tisztázottak teljesen az álláspontok és a békekonferenciának a végleges döntése.
Most hallgassuk meg gróf Apponyi Albert védőbeszédét, amely 1920. január 16-án hangzott el. Felolvassa a Tóth Levente színművész.
Gróf Apponyi Albert beszéde a békekonferencián. A készülő békével kapcsolatos magyar álláspont kifejtésére csak 1920. január 16-án nyílt lehetőség. Gróf Apponyi Albert, a magyar békedelegáció elnöke ekkor kapott lehetőséget arra, hogy beszédet intézhessen a békekonferencia legfelsőbb tanácsához. Igen, tisztelt elnök úr, uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a békefeltételeket illetőleg az első szót kimondom. Nem tétovázom azonban, és nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy, amint önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítás nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy meghalljon. Nem titkolhatjuk el mindenek előtt megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága felett. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert az ország e szerencsétlen középső része, elszakítva határaitól, meg lenne fosztva szén, érc és sóbányáink legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgáz forrásaitól, munkaerejének jó részétől, alpesi legelőitől, amelyek marha állományát táplálták. Ez a szerencsétlen középső rész, mint mondottam, meg lenne fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától és eszközétől, ugyanakkor, amikor azt kívánják tőle, hogy többet termeljen. Önök, uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, önök kimondották egykori ellenségeiknek, a központi hatalmaknak bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen így. De akkor azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni, és mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb. Uraim, anélkül, hogy a kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fogják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel, és legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az osztrák-magyar monarchia ügyeire. A Magyarországtól elszakítandó 11 millió léleknek 35%-a magyar, amely 3,5 milliót jelent akkor is, ha a mi érdekeinkre legkedvezőtlenebb számítást vesszük is alapul. Elszakítanak még a békefeltételek körülbelül 1,25 millió németet, ami a magyarság százalék számával együtt az egésznek 45%-át jelenti. Ezekre nézve a nemzetiségi elv ilyen alkalmazási módja nem előnyt, hanem a szenvedések sorát jelenteni. Menjünk azonban tovább, és tekintsük a Magyarország romjain megnövekedett államokat. Megállapíthatjuk, hogy faji szempontból ezek is éppen úgy, vagy talán még jobban részekre lesznek darabolva, mint az egykori Magyarország. Nem látom be, hogy a nemzetiségi elv, a nemzeti egység elve nyerne ezáltal a feldarabolás által. Egyetlen következménye volna ennek, amelyet bátor leszek megemlíteni, anélkül, hogy bárkivel szemben is támadó szándékom lenne. Csak egyszerűen megállapítani kívánom azt a tényt, hogy a következmény a nemzeti hegemóniának átruházása volna oly fajokra, amelyek jelenleg többnyire alacsonyabb kulturális fokon állnak. Ez a terület, amely Magyarországot alkotja és amely jogilag ma is Magyarország, századokon át rendkívül fontos szerepet játszott Európában, különösen Közép-Európában a béke és a biztonság fenntartása érdekében. A magyar honfoglalást és a magyaroknak a keresztény hitre való áttérését megelőző évszázadokban hiányzott itt a nyugalom és a biztonság. Közép-Európa a legkülönbözőbb barbár népek támadásainak volt kitéve. A biztonság csak attól a pillanattól fogva állt fenn, amikor a magyar védővonal kialakult. Ezt a hivatását 10 századon át töltötte be, és erre egyedül organikus egysége képesítette. Idézem a nagy francia geográfusnak, Reclus Elizének szavait, amelyek szerint ez az ország oly tökéletes földrajzi egység, amely Európában egyedül áll. Folyói és völgyei rendszere, amelyek a határokról kiindulva a középpont felé törekszenek, oly egységet alkotnak, amely csak egységes hatalom által kormányozható. Mindezekkel a teóriákkal szemben önök felhozhatják, mint döntő tényezőt a győzelmet és a győzők jogait. Elismerjük ezeket, uraim. Készek vagyunk verességünk váltságdíját megfizetni. De ez lenne az újjáépítésnek egyedüli elve, Az erőszak volna az egyedüli alapja az építésnek. Európa jövője igen szomorú lesz ebben az esetben. Nem hisszük, uraim, hogy a győztes hatalmaknak ez volna a mentalitása. Ezeket az elveket nem találjuk meg azokban a nyilatkozatokban, amelyekben önök megállapították azokat az eszméket, amelyeknek győzelméért harcoltak, és amelyekben megjelölték a háború céljait. Bízunk azoknak az eszméknek őszintességében, amelyeket önök kijelentettek. Jogtalanság volna önökkel szemben másképpen gondolkoznunk. Bízunk az erkölcsi tényezők erejében, amelyekkel ügyünket azonosítjuk, és kívánom önöknek, uraim, hogy a győztes fegyvereknek dicsőségét szárnyalja túl a béke megteremtésének dicsősége, amellyel önök az egész emberiséget megajándékozzák. Mielőtt szavaimat befejezném, hálásan köszönöm, uraim, hogy alkalmat adtak nekem álláspontomnak élő szóval való kifejtésére, és hogy beszédemet oly jó akaratú és állandó figyelemmel kísérték.
A kézben járni, amikor az utolsó szó nem tud már fájni, neked még, veled még egy szót, vagy bármit, neked még, veled még születéstől halálig, ha lehetne csendes estén titkosat kívánni. Szeretnélek egyszer nevetni, látni.
Trianon történelmünk legnagyobb tragédiája, amely az írókat és költőket is arra ihlette, hogy szót emeljenek Magyarországért, a magyarság sorsáért. Juhász Gyula Trianon című versét Csurka László mondja el.
Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem soha, amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk-e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. 1000 évnek vére, könnye és verítékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, s miénk volt a legszebb kék szalag, az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt Nagybánya, ahol Ferenci festett mestereknek álma napfényes műveken föltündökölt, és egész világra árasztott derűt. És nem lehet feledni, nem soha, hogy Váradon egy Adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örökfészkeit. Mert kifeledné, hogy Verecke útján jött-e hazába a honfoglaló nép, és kifeledné, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk, ha őt fogod követni gyászban, árnyban, balsorsban és kétségben, ó magyar! A pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany Jánost ringatá a dajka? Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyást rengeti a bölcső, bírnád feledni Kassa szent halottját? S lehet feledni az aradi őskert 13 magasztos álmodóját, kik mind-mind várnak egy föltámadásra? Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járók. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán csupán a szívverésivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá.
Mennyi elfojtott érzés, mennyi türelem kéne még, mennyi elpazarolt érték volna elég. Mennyi kárba veszett tehetség tűnik el nyomtalan, s meddig érzem még, hogy sötét fölöttem az ég. Hogyan kéne úgy menekülni, hogy a hűségem is megmarad, csak olyan dolgokról írni, amiről szabad, hogy ne kelljen úgy éreznem, megint egy baráttal kevesebb, ez a keserű híz mi a legtovább itt ragad. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el, míg magyar szóra magyar szó felel. Mondd csak nyugodtan át aludni, csak nem 100 évet, hogy lehet, hogy nem üvölt benned a lelki ismeret. Mert én szégyent érzek már attól, hogy mást és sem teszek, mint hogy írom a dalt és éneklem neked. Építsünk hidat,
tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el. Mind magyar szóra, magyar szó felel. Építsünk hidat, tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el. Mind magyar szóra, magyar szó felel.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért, amelyben az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumra emlékeztünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt, Túri Saroltát hallották.
Nem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már zájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét, ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar nép még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak,
Hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk. Ó, hát én ezért, megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért megmaradásunkért tegyünk végre magyar a magyarért. Összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Amikor találkozunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm ismét a Szent István Rádió EGRI stúdiójában a Hux Eliza írónőt.
Köszönöm a meghívást.
Nem titok, hogy miért vagy itt. Amikor utoljára beszélgettünk, vagy mikor legutóbb nálunk jártál, akkor adhagytuk abba, hogy készül a második kötet az írósuliból. És bizony, azóta eltelt annyi idő, hogy ez meg is jelent.
Így van.
Ugye tudjuk, hogy nagyon sokan nagyon várták a folytatást, hiszen az első kötet olyan helyen ért véget, ami nagyon követelte, hogy következzen az újabb kötet.
Ó, igen, több ismerősöm is miután elolvasta az első kötetet, írt nekem, hogy nem lehet igaz, hogy így fejeztem be. Éreztem ott az indulatokat, úgyhogy bocsánat.
De végül is ez most már megoldódott, hiszen bárki a kezébe veheti és folytathatja tovább a történetet.
Így van, minden ugyanott folytatódik, ahol az első félben maradt.
Hogy egy kicsit emlékeztessük a hallgatókat, egy pár gondolatot mondasz magáról az univerzumról, ahol ez játszódik.
Igen, a történet onnan indul, még az első kötetben, hogy Magyarországon vagyunk, Budapesten, és a főszereplők tini lányok, akik egyszer csak egy különös világba csöppennek, ahol kiderül, hogy varázserejű írók élnek, és ők is ezekbe a közösségekbe kell, hogy becsatlakozzanak az íróiskolába, az írók világába, illetve hát ott is a klikkekbe, a fiatalok közösségébe. Nem olyan egyszerű ez, mint ami ennek látszik, ugyanis vannak gonosz szándékú írók is, akik szerint nem szabadna mindenkinek könyvet adni a kezébe, és nem mindenkiből lehetne író. Kicsit ilyen szegregáció elméleten alapul az ő filozófia, és ezt nem is rejtik véka alá. Különböző tiltott szavakkal próbálnak felé kerekedni a rendszernek, és hát emiatt veszélyes is ez a világ, ahova becsöppennek a főszereplők, és azáltal az olvasók is.
Ami nekem nagyon tetszett, ezt lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy nagyon lekerekített, nagyon jól kitalált az egész világ. És mivel, hogy írókról beszélünk, és írósuliról, ugye a nevek minden helyszínnek a neve úgy van kiválasztva, hogy ez kapcsolódjon a könyvekhez, a könyvtárhoz, az íráshoz, mindenhez. És ugye ezt is azt hiszem, hogy meg is beszéltük a múltkor, de én ezt most is nagyon ki akarom emelni, hogy emiatt egy pluszt mindenképpen ad még abból a szempontból is, hogy ismeretterjesztést is viszel bele így.
Igen, ez is volt a célom. Nekem a magyar és könyvtárszakos tapasztalataim, jegyzeteim segítettek konkrétan, hogy így fel tudjam építeni ezt a világot olyan kávézóval, olyan boltokkal, olyan tantárgyakkal az írósuliban, amik valós könyvtártudományi és irodalomtudományi szakszövegekből épülnek fel, és mindez nagyon viccesen hangozhat, hogyha olyanok olvassák, akik egyébként nem tudják a jelentését, de hogyha bárki szeretne, akkor utána nézhet. Tehát azok is élvezhetik a történetet, akiknek gőzük sincs erről a szakról igazából.
Ugyanakkor viszont el tudnak indulni egy úton, és akkor fejleszthetik a tudásukat. És azért is tetszett, mert nekem ez a fajta ismeretterjesztés pont azt adja, ami az iskolai oktatásból nagyon sokszor hiányzik. Tehát, hogy színesen megfogni olyan dolgokat, amiket csak szárazon kapnak meg. Tehát amikor ott bemennek egy kávéházba, és ugye írókról elnevezett menük vannak, illetve ételek. Ha más nem, az úgy megragad a gyereknél, nem? És úgy könnyebben tud aztán talán kapcsolódni akár a szerzőhöz is.
Én azokat a visszajelzéseket kaptam nagyon gyakran, hogy mindenkinek az írók kávéháza, a Kúfi kávézó volt a kedvence, és egyébként a magyar szakos tapasztalataimból is tudom, hogy sokkal jobban szeretik az élmény központú, sztori központú tananyagokat a gyerekek. Lehet, hogy nem feltétlenül az lesz a kedvencük, hogy hú, hogyan kell leelemezni ezt a Petőfi verset, de hogy mi történt a magánéletében, vagy emberként ő milyen személy volt a leírások és a dokumentumok alapján, na azt megjegyzik.
Igen, és utána talán már könnyebben nyúlnak hozzá a versekhez is, mert tudnak kapcsolódni magához az alkotóhoz.
Igen, sokkal személyesebb.
Volt az út a könyvtárban kötetbemutatód, itt Tegerben.
Így van. Nagyjából hasonlóan zajlott, mint az első kötet esetében. Nagyon hálás vagyok a Bródy Sándor könyvtárnak, mert az írósuli első és második részéhez is biztosították a helyszínt és a lehetőségeket, hogy itt tartsuk a bemutatót, és nagyon örülök, mert elég sokan eljöttek, és kíváncsiak voltak, és többen még ajándékot is hoztak, amire abszolút nem számítottam, de nagyon köszönöm. És úgy zajlott igazából mind a kettő bemutató, hogy volt egy beszélgetés, az első kötet esetében a szerkesztőmmel beszélgettünk a könyvről, a második kötet esetében pedig egy író valaki, a kiadó vezetője, és egyébként NL Green-nál, Libor Erzsébettel beszélgettünk. Hát a második bemutató esetében már nehezebb volt, ott inkább személyesebb, íráshoz kapcsolódó általános kérdéseket kaptam, mert én nagyon könnyen spoilerezek, és még nem szabad elspoilereznem a második részt, úgyhogy most magamnak ezt feljegyeztem, hogy nem szabad, és csak olyat közvetítetek kifelé, akár social médián, akár itt a könyvbemutatón, ami még nem rontja el senkinek az olvasmány élményét, és ami még különleges volt a bemutatóban, és azt egyébként vissza is jelezték, hogy többen az én könyvbemutatómon vettek részt legelőször a Könyvek Városán, és azóta járnak el így többet a más írók bemutatójára is, mert egy nagyon jó élmény volt nekik, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és ami különlegessége volt mind a két bemutatónak az, hogy nyeremények is kisorsolásra kerültek az olvasók részére. Itt a második bemutató esetében könyvek, a kiadó egyik másik ifjúsági szerzőitől, Csoma Lőrinc Tamarától, illetve bögrék, amik így a bekuckózós élményhez adhatnak egy kis pluszt az olvasók számára. Az első rész esetében pedig mindenféle ilyen könyves ajándék, pennától kezdve könyves takaróig, könyvjelzők, mindenféle volt.
És hogy zajlott a nyeremény? Csak sorsoltatok, vagy válaszolni kellett kérdésekre?
Az első kötetnél ilyen is olyan is volt tombola is, meg kérdések is voltak. A második résznél már csak tombola volt, tehát volt egy dobozka, amiből én kihúztam a számokat, és az olvasók közül, akik jelen voltak a bemutatón, valakinek pont ugyanolyan száma volt, és ő lett a szerencsés kiválasztott. És a főnyeremény pedig a libri utalványok voltak, amik szintén így az olvasóvá válásban segíthetnek, meg hát lehetőséget adnak arra, hogy még több félek könyvvel az ember tudjon megismerkedni, úgyhogy hát azért esetleg én is örültem volna, hogyha bekerülök a dobozba, de nyilván én is nagyon örültem azoknak az olvasóknak, akik megnyerték ezeket.
Te is szerettél olvasni, igaz, gyerekkorodban?
Hú, igen, nagyon sok mindent szerettem olvasni. Nagyon szerettem azt, amikor a szüleim felolvastak nekem gyerekként meséket. Volt egy orosz meseregény, nem tudom a címét, de piros volt a borítója, azt is nagyon szerettem. Amivel meggyűlt a bajom, az nehéz beismerni, így magyar tanárként, de a kötelezők voltak. Volt, amit nagyon szerettem, Kincskereső Pál utcai, nagyon-nagyon szerettem, de azért az az aranyember meg a kőszívű nehezen csúszott.
Hát igen, de hogyha valaki belelapozott hánynak a kötetébe, ha kik vagytok tibe, ott azért ő is leírja, hogy jókaival neki is voltak gondjai annak idején, tehát szerintem ez lehet, hogy ilyen általános is egy kicsit. A másik dolog, ugye úgy terveztük ezt a műsort, hogy a második felébe, amiről még eddig nem beszéltünk, hogy a regények mellett novellákat is írsz. És ugye ezt már amikor először nálunk jártál, akkor beszéltük, hogy szeretnék majd novellákat bemutatni tőled itt a rádióba, és ugye erre most kerül sor. A novellák és a regényeid között ugye az alapvető különbség, hogy az egyik az fantasy, a másik az pedig abszolút a valósághoz kötött. És ráadásul nagyon erős, nagyon kemény témákkal foglalkozó benne.
Így van. Én hangulat egyperceseknek szeretem nevezni őket. Írtam egy-kettő hosszabb novellát is, de én nagyon szeretem azokat, amiket így két oldalba bele lehet sűríteni, és ütnek valami nagyon csattanósat, akár a végén, akár az egésznek van egy ilyen nyomasztó hangulata. Nem tudom, miért tartom ezeket annyira érdekesnek, de valahogy sokkal jobban tudom a szavakat is a helyükre tenni, amikor csak egy ilyen rövid terjedelem áll a rendelkezésre. Megvan az a nyomás, hogy itt kevés alatt kell sokat adni, és nincs lehetőség arra, hogy én sztorizgassak, túlírgassak benne dolgokat. Nekem a legelső megjelent novellám az Aranymosás irodalmi magazinban jelent meg, és ott pont az önszeretet, a saját testünk, személyünk szeretete volt az, ami kihangsúlyozódott, és nagyon szeretem megmutatni úgy a szeretetet, hogy annak a hiányára helyezem a hangsúlyt. Tehát abban a novellában a főszereplő abszolút nem szereti a saját testét, testképzavara van gyakorlatilag, azt képzeli magáról, hogy ő kövér, miközben pont, hogy az ellentéte a helyzet. Ugyanígy a gyász esetében is nekem a kedvenc témám egyébként, szintén nem tudom, hogy miért, de valahogy a hiánnyal nagyon jól meg lehet mutatni azt, hogy egyébként ami fikciós térben esetleg hiányként lép fel, az sokaknak a valóságban is ugyanígy van. De hogy ebben a helyzetben, hogyha látjuk azt, hogy egy novellában akár, vagy egy regényben mi az, amit a főszereplőnek esetleg lehetne tenni, vagy gondolni, hogy jobb legyen, az sokkal könnyebb átültetni valóságban, mint hogyha valaki direktben megmondja egy gyászolónak, hogy lásd már a pozitív oldalát, hogyan, minek, ugye?
Igen, így van, és itt meg valóban, hogyha elolvas egy-egy ilyen történetet, ahhoz könnyebb kapcsolódni, és segít neki a feldolgozásban adott esetben. Amit említettél, az aki esinek közé szorult, az is el fog hangzani majd a beszélgetés után a műsor második részében.
Ó, nagyon kíváncsi vagyok.
A novellákkal kapcsolatban egyébként van-e terved? Ugye regényed már sok megjelent. A novellákat tervezed-e, hogy összefűzöd egy kötetbe esetleg?
Mivel nagyon változatos helyen jelentek meg a novellák, egyébként pont a múlt héten is jelent meg egy írásom, mondjuk az vers, nem novella, de jön majd a nyáron még egy novella. Az egy ilyen tematikus afrikai pályázatra készült az író cimborák által, abból lehet, hogy lesz majd nagyobb projekt is, még az kérdéses, minden esetre közé lesz téve a novella. Olyat terveztem, hogy egy saját novellás kötetet írok majd, de oda már csak újabb írásokkal, tehát nem a régiekkel. Ennek egyrészt ugye az oka, hogy nagyon változatos helyen jelentek meg, és a jogok ugye nyilván az adott helynél vannak sok esetben, mint egyetlen közlési lehetőség. Illetve a másik, hogy én nagyon régóta novellázok már. 2018-ban jelent meg azt hiszem a legelső novellám az Aranymosáson, és ezek először írógyakorlatnak indultak, tehát én nem terveztem felcsapni sosem novella írónak, nem is éreztem magam sose kompetensnek ebben a témában, aztán megszerettem. Viszont nagyon sokat változtam az évek során, már majdnem 10 év eltelt, és több novellám olyan témát dolgoz fel, vagy olyan aspektusból, amikhez már így utólag keresztényként nem tudok kapcsolódni. Úgyhogy szerintem ezt így is töltöttem fel a gyűjteményes listába, ahova feltöltöttem a Wattpad oldalra egyben a novelláimat, amiket lehetett, hogy egy bizonyos időszaktól egy bizonyos időszakig íródott novellák, tehát mondhatni egy ciklus. De az a ciklus az már igazából a múlté. Tehát elérhető, olvasható, de már nem teljesen az a szellemisége azoknak az írásoknak, amiket jelenleg képviselek.
Mi változott? Hogy érzed?
A szeretetről alkotott fogalom sokat változott számomra, azáltal, hogy megismertem Isten szeretetét, azáltal mondhatni azt a hiányt sikerült betölteni bennem, amiről korábban írtam, és nagyon sok esetben teljesen más, vagy sokszor torz kép alakult ki bennem azelőtt, hogy mit gondolok, hogyan kellene szeretni, és hogyan tud szeretni az ember. De most már erről egy teljesen más felfogásom van. ugye, mint a Biblia alakít ki folyamatosan, és az újabb novelláimat, ugye a megtérésem óta írt novelláimat már e szerint igyekszem írni.
Azért ez érdekes lehet ilyenkor, hogyha visszatekintesz a régiekre, és azon is látod a változást, nem csak érzed magadban, ugye, ahogy haladsz előre az utadon.
Igen, nekem az is nagyon érdekes volt mindig, ahogy a költőknek a bizonyos ciklusait végig lehetett követni. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem is lesz ilyen.
És most, hogy költőket említettél, ez előbb ugye elhangzott egy mondat, amiben azt mondtad, hogy verssel is jelent meg, ami egy teljesen másik oldal, hiszen eddig csak prózát.
Igen, soha nem gondoltam magam versírónak, továbbra sem gondolom magam annak. Eddig azt hiszem, 2 olyan vers jelent meg tőlem, amire tényleg azt tudom mondani, hogy erre büszke vagyok, ezek szerintem nagyon jól sikerültek, magamhoz képest természetesen, mind a 2 kortárs hangon antológiában. Az egyik a Covid időszakot dolgozza fel, hogy milyen hangok lehetnek esetleg, amiket így a Covid során bezárva az ember már nem tapasztalhat a külvilágból, vagy idegennek tűnik számára, vagy vágyódik utána. Úgyhogy itt a hang és különféle érzékszervek vetületével játszottam. Ez a második pedig, ennek az a címe, ami múlt héten jelent meg, de én akkor vettem át a tisztelet példányomat, ez a postmodern poéta, egy kicsit a 21. századi művészek, írók, költők helyzetét mutatja be a social media világában. Ugye lehet valami poszt, de az még attól nem postmodern, és hogy akkor most a marketinge a lényeg, hogy jöjjenek a lájkok, vagy sokan vegyék meg a könyveket, vagy pedig az alkotás és az értékálló mű a lényeg. Úgyhogy erről szól igazából ez a vers.
Abszolút kortárs probléma minden téren, a művészetekben különösen.
Részt veszel-e most majd valahol író-olvasó találkozón? Találkozhatnak-e veled valahol az olvasóid?
Ó, igen, a könyvhéten kint leszek Budapesten, június 12-én az Álomgyár kiadó 6-os pavilonjánál. Eleven kiadó szerzőivel fogunk közösen dedikálni, és 17-18 óra között lesz ez az alkalom. Pont a centerben egyébként a Vörösmarty téren Budapesten, úgyhogy el se lehet téveszteni, de komolyan én mindig eltévedek, és tavaly is ott dedikáltam, és tavaly nem tévedtem el, úgyhogy aki szeretne, azt szeretettel várom, készülök könyvjelzőkkel, matricákkal, és írósul is tollakkal is egyébként.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor a műsor második felében majd Babocsai Réka színművésznő olvassa fel a novelláidat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, és akkor, ahogy a műsorban is ígértük, következzen most Aux Eliza egyik novellája, Babocsai Réka színművésznő előadásában.
Aux Eliza, aki a sínek közé szorult. Mesztelenül álltam a tükör előtt, kezemben egy szakadt, törött gerincű kosztolányi kötet. Se színű hajam a vállamra hullott, virsli ujjaim elfehéredtek, ahogy szorítottam a könyvet. Csend honolt itthon, csak a saját szívverésemet hallottam és az óra ketyegését. Minden kattanás üzenet. Tik-tak, tik-tak. Dagadt disznó, dagadt disznó. Végig simítottam a derekamon. A bőrömet zsírosnak és sikamlósnak éreztem, mintha olajat locsoltak volna rá. Ráléptem a tükör elé rakott mérlegre. A mutató ugrálni kezdett. Az a lány a tükörben nem lehettem én. Én nem lehettem ilyen. Ez az egész csak egy rossz álom, és bármelyik pillanatban felébredhetek. Az óra ketyegett és ketyegett. Fellapoztam a kosztolányi kötetet. Elolvastam az első verset, ami megakadt a szemem. Mint aki a sínek közé esett, és által érzi tűnő életét. Ha én esnék a sínek közé, biztos nem jönnék ki többé. A hájam szétfolyna a sínek között, és satuba zárna, hogy a vonat kényére kedvére játszadozhasson velem. Még zúgva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferdekép, és lát, ahogy nem látott sose még. A lábam reszketett, húsos combjaim egymásnak surlódtak, miközben az ítéletre vártam. Anyáik bármelyik pillanatban hazaérhetnek, addigra végeznem kell is visszatenni a mérleget, mintha hozzá se nyúltam volna, máskülönben ők is tudni akarják majd az eredményt. Nekem pedig elegem volt a szégyenkezésből. A látásom elhomályosult a könnyektől, de abban a pillanatban nem bántam. Legalább nem egy undorító hájpacni szemezett velem a tükörből, csak egy folt. Foltnak lenni jó, nem? A foltból még bármi lehet. Lehettem akármi. Mint aki a sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze mese lett, mint aki a sínek közé esett. Nem mertem a mérlegre nézni. Az előbb még tudni akartam a pontos súlyomat, de most elöntött a rettegés. Mi van, ha híztam? Ha örökké ilyen maradok, ha egyszer bekebelezem az egész világot, akkor én leszek a világ? A világ, ami megette az előtte levő világot? Miért nem engedtem a suli orvosnak, hogy ő mérjen meg? Sokkal hamarabb túlestünk volna rajta. Ráadásul így addig követelheti rajtam azt a rohadt adatot, amíg meg nem őszül. Kellett nekem kirohanni onnan. Mint aki a sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között. Az én rémes élvezetem a késő esti nasi volt. De azt valóban élveztem. Ha nem tudtam aludni, megtámadtam a hűtőt, és egészen addig zabáltam, amíg azt nem éreztem, hogy a szemhéjam elnehezül, és egy olyan világba húz le, ahol nem léteznek szorongások, csak a békés sötétség. Legrosszabbul mégis reggelente éreztem magam, amikor az este megevett étel mind kikívánkozott. A bús idő robog fejem fölött, és a halál távolba mennydörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mély levegőt vettem, és megnéztem a mérleget. 46. Francba. A múlt hónapban még csak 42 volt. Fogtam a kosztolányi kötetet, és belevágtam a tükörbe. A tükörénem darabokra tört. Valahol én is.
Aux Eliza novelláját a Babócsai Réka színművésznő olvasta fel. Kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Közelkép című műsorunk végéhez értünk. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok.